Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Egészen pontosan azzal, hogy drasztikusan megnőtt az igény az intim plasztikai beavatkozások iránt az elmúlt évtizedekben. Elsősorban funkcionális vagy esztétikai okai vannak ezeknek a műtéteknek. Dr. Géczi András Mihállyal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Csapjunk a közepébe. Mi az oka annak, hogy az intim plasztikai beavatkozásoknak a száma drasztikusan megnőtt az elmúlt egy évtizedben, illetve tegyük tisztába, hogy mit értünk az intim plasztikai beavatkozás alatt?
Hát először is talán azt érdemes tisztáznunk, hogy mi is tartozik ebbe a témakörbe. Az intim plasztika az már nem csupán a kisajak megkisebbítése vagy formálása, az egész hüvelyben menet a hüvely, illetve a kis és nagyajkak különböző funkcionális elvárásoknak, tehát esztétikai elvárásoknak való megfeleltetése, formálása. Ugye ami miatt ezeknek a beavatkozásoknak a száma az elmúlt évtizedben kilőtt, szerintem egy összetett kérdés. Elsősorban talán azt tehető felelőssé, hogy egyre kevésbé tabu téma az ilyen jellegű problémákról beszélni, mint férfiak, mint nők számára, illetve az információs társadalom az elérhetővé tette ezeket az információkat a páciensek számára. Például akár 15-20 évvel ezelőtt nem igazán tudták a hölgyek, hogyha ilyen jellegű problémáik volt, hogy erre létezik megoldás, ilyen jellegű műtétek egyáltalán léteznek. Erre most már az internet ugye nyilván sokkal szélesebb lehetőséget biztosít.
Mi a helyzet a férfiakkal?
Az ő esetükre is, illetve az ő esetükben is egyre inkább elérhetőek, és egyre kevésbé tabu talán az ilyesmiről beszélni. Tehát az ő számukra is egyre inkább elérhetőek ezek a beavatkozások. Azonban én erről sajnos pontosan nem tudok nyilatkozni, hiszen nőgyászati szempontból mi csak hölgyekkel foglalkozunk. Uh-huh.
Beszéljünk arról a kutatásról, amit a Semmelweis Egyetem végzett, illetve erről a tanulmányról. Ugye itt ez az alkalmazott műtéti eljárásokról beszél. Mit vettek alapul, és mennyi időt ölel fel ez a tanulmány?
A tanulmány típusa metaanalízis, ami azt jelenti, hogy a jelenleg a világon elérhető és a tanulmánynak alapvetően megfeleltethető, statisztikailag megfeleltethető kutatásokat felhasználtuk, tehát ez gyakorlatilag a világ minden részéről és a lehető legnagyobb esetszámot felelő kutatás. Tehát gyakorlatilag a legidősebb cikkünk, amit a kutatás folyamán felhasználtunk, az 1980-as, 90-es évekből származik, és az egészen a 2022-es, 23-as évig gyakorlatilag az elmúlt 30 évet felüleli. Nyilvánvalóan lényegesen több cikk és lényegesen több kutatás áll rendelkezésre az elmúlt 10-15 évből, hiszen előtte ezek a beavatkozások nem voltak olyan elterjedtek, illetve hát Európában gyakorlatilag csak pár helyen végeztek.
Ugye legtöbb esetben ennek a beavatkozásnak funkcionális oka van, viszont utóbbi időkben most már inkább esztétikai okok miatt keresik fel az orvost egy ilyen beavatkozás miatt. Itt az önelfogadásról is szó van, illetve nyilván belép az edukációnak a szerepe. Mi előz meg egy ilyen beavatkozást? Milyen beszélgetés akár az orvos és páciens között?
Nyilván először nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy a kért beavatkozásnak esztétikai vagy funkcionális oka van. Rengeteg esetben ugyanis sportoló vagy élsportoló keres fel minket, illetve keres fel nőgyógyász vagy plasztikai sebészt, hiszen a külső nemi szervének formája, alakja, aszimmetriája, mérete, ez mondjuk hátráltatja ezekben a sportágokban, ilyen például lovaglás, úszás, esetleg futás, egyéb olyan sportok, ahol a külső nemi szervek irritációnak vannak kitéve. Nyilván a másik probléma, ami gyakran merül fel, gyakorlatilag az esetek 60-70%-ában inkább esztétikai jellegű, itt a leggyakoribb az aszimmetria, illetve a hipertrófia, tehát a kisajkaknak a túlzott mérete. Nyilván ez szubjektív, és nagyon-nagyon fontos felmérni a páciens oldaláról, hogy valóban szükséges ez a műtét, vagy sem.
2019-ben, most itt olvasok egy cikkből, idézek, világszinten 164 ezer kisajak plasztikát végeztek, és ez a szám mostanra, tehát 5 évvel később 45%-os növekedést mutat, csak az Egyesült Államokban. Szóval nyilván itt lehet keresni az okokat, de azért 5 év alatt mi történt? Tehát persze volt mondjuk egy Covid közben.
Én azt gondolom, hogyha megtekintjük a többi plasztikai beavatkozások számát, ugyanilyen, ha nem is ugyanilyen mértékű, de ugyanúgy növekedést tapasztaltunk gyakorlatilag minden téren. Tehát akár az orrplasztikáról, akár a mellplasztikáról, tehát augmentációról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ahogy az emberek több információhoz jutnak, és több lehetőséghez jutnak, hogy ilyen jellegű műtétet beavatkozást végezhessenek magukon, így ez a természetes számbeli növekmény ez ennek is köszönhető. Nyilvánvalóan azért kiugró a magas, de ezt már említettem, az intim plasztikában tapasztalható kiugrás, mivel egyre kevésbé tabu téma ez a hölgyek és férfiak számára, és párjukkal is egyre többen osztják meg problémájukat, illetve fogadják el tanácsukat.
Milyen szövődményei lehetnek egy ilyen beavatkozásnak? Szóval most beszélünk arról a lehetőségről, ami adott, viszont van-e olyan páciens, akinek ez nem ajánlott, de mondjuk egy sokadik orvos elvégzi ezt a beavatkozást, és a szervezete nem úgy reagál rá, ahogyan azt elvárják?
Szerencsére, hogy a kutatásból is, illetve a kutatásunkból is látszik, ez az egyik legkisebb komplikációs rátával rendelkező plasztikai beavatkozás. Tehát ha van is komplikáció, az nagyon-nagyon-nagyon kis mennyiségben és nem súlyos komplikáció formájában jelentkezik. Talán ami a legfontosabb és említendő, az a hegszétválás, illetve maga a vérzéses komplikációk, hematóma megjelenése. Ezek azonban jó műtéti technikával és megfelelő tapasztalattal minimálisra csökkenthetőek.
Beszélünk a módszerekről? Ugye van ez a rádiófrekvenciás módszer, amit szeretném, hogyha a hallgatók is el tudnának képzelni, hogy ez pontosan mióta van és mivel jár?
Ez egy viszonylag új módszer, illetve a plasztikai sebészetben már egy régóta alkalmazott módszer. Az előnye a rádiófrekvenciás szikével történő operációnak az, hogy a sebcilleket nem égeti meg, ugye az innerváció, tehát az idegellátás, illetve az érellátás kevésbé sérül. Nyilván hátránya kevésbé elérhető, és egy drága eszközről van szó, ezért kevés helyen alkalmazzák ezt még legfőképpen az intim plasztikában. Illetve sajnos nagyon kevés kutatás is vonatkozik erre, valószínűleg ennek köszönhető. Egyenre kevésen használják. Én azt gondolom, hogy mindenképpen erre érdemes lenne koncentrálni, és a jövőben több kutatást végezni ezzel kapcsolatban.
Beszéljünk a korosztályokról egy kicsit. Melyik a legfiatalabb korosztály, amelyik intim plasztikával megkeresi az orvost, és kik a legidősebbek?
Gyakorlatilag a korosztály 16-tól egészen az 50 éves korosztályig terjed. Én azt gondolom, hogy 18 éves kor alatt ez nem ajánlott ilyen műtéti beavatkozás, legalábbis én semmiképpen sem ajánlanám. Azonban a kutatásból ez is látszik, hogy már tínédzserek is igényelték ezt a beavatkozást, legfőképpen az Egyesült Államokban. A beavatkozások módja, a technikák módja azonban különböző, míg ugye a fiatalabb korosztály inkább a kisajak megkisebbítését, formálását kívánja, illetve ilyen jellegű beavatkozásokat igényel. Az idősebb korosztályban a változókorhoz közeledve inkább a hüvei atrófia és a nagyajak atrófiája okozza a fő problémát, így gyakoribbak a különböző feltöltések és formálások.
A cikk szerint, amire az imént hivatkoztam, szintén hatással lehet a páciensekre a felnőtt filmes tartalmaknak az elérhetősége, nyilván az elmúlt 10-15 évről beszélünk, ön említette az információs társadalmat, szóval tényleg hozzáférhető minden. Azt is kimondta ez a tanulmány, hogy a jövőben, a közeljövőben növekedni fog az igény ezekre a beavatkozásokra. Erre hogyan készül föl az orvostudomány?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy ha nem is robbanásszerűen, de egy folyamatos növekedési tendenciát mutat az igény az implantátumok iránt. Nyilvánvalóan az orvostudomány megfelelő szakképzéssel és továbbképzéssel ez alkalmazkodik, és nyilván a mi kutatásunk is ebbe illeszkedik bele. A jó hír azonban az, hogy hiába növekszik ezeknek a száma, a megelégedettség, a páciens megelégedettség gyakorlatilag ebben az intim plasztikában, tehát a plasztikai sebészeti beavatkozások közül az egyik legmagasabb, kimagaslóan magas, még a legpesszimistább becslések szerint is körülbelül 91-95%. Tehát még ha az információs társadalomnak és így akár a pornónak is hatása van a páciensek önértékelésére, ez a beavatkozás végül a legtöbb felmérés szerint páciensek önbizalmát, szexuális önbizalmát jelentősen növeli.
Ön szerint a módszereknek a fejlődése az mennyiben fog hozzájárulni ezeknek a műtéteknek a hatékonyságához, illetve az edukációra milyen szükség lesz a jövőben? Ugye már ön említette, hogy 16-18 évesek is felkeresik az orvost ezzel az igénnyel. Szükség lesz-e az edukációra az intimplasztikát illetően?
Először az első kérdésre válaszolnék. Érdekes módon a kutatásunkban azt tapasztaltuk, hogy a technikától függetlenül, tehát az egészen alapvető, régóta használt technikától egészen a legújabb lézeres vagy rádiófrekvenciás technikáig, magában a páciens megelégedettségben nincs változás. Egy nagyon-nagyon kis mértékű változást vértünk felfedezni komplikációk tekintetében, de a pácienseknek nem tűnik fel igazán a technikák közötti különbség. Hosszú távon ugyanolyan elégedettek egy régebbi technika esetén alkalmazásával, vagy egy új technika alkalmazásával. Az edukációt mindenképpen fontosnak tartom, és itt főleg a fiatalabb korosztály érintett ebben. Fontos, nagyon-nagyon fontos kiszűrni, és nagyon fontos megelőzni azokat a műtéteket, amelyekre nincsen szükség.
Az intimplasztikai beavatkozást finanszírozott Magyarországon csak pszichológiai szakvélemény birtokában végzik el, hogyha esztétikai jogból dönt emellett valaki. A pszichológus bevonása az milyen mértékben zajlik? Tehát hogyha valakinek funkcionális okból merül fel az igény erre a beavatkozásra, akkor kell-e pszichológus?
Ha valakinek igazoltan funkcionális okból történik, vagy esetleg sérülés kapcsán, akár szülési sérülés kapcsán történik rekonstrukciója, vagy ilyen jellegű plasztikai beavatkozásra, az pszichológus bevonása nem szükséges, viszont minden egyéb esetben mindenképpen is szigorúan szükséges a pszichológus bevonása.
Van egy kérdőív, ami segíti ezt a döntést. Ez a kérdőív, ez mit tartalmaz?
Több ilyen kérdőív is létezik, tehát a világon 3-4 ilyen jellegű szexuális megelégedettségi kérdőív elérhető. Ezek a páciens mindennapi életével és szexuális életével tesznek fel különböző skálákon kitölthető kérdéseket. Ez alapján mérhető fel a páciens önmagával való elégedettsége, illetve a szexuális életével való elégedettsége, illetve az önképe. Az, hogy van-e esetleg bármilyen önképzavarra utaló jel.
Érdekes, hogy itt az önkép az már nagyon sokat szor merül fel, és nyilván az edukációról is beszéltünk, de itt ugye említi ez a cikk, hogy a kisajak műtéti úton történő formálása az esetleg az aszimmetriának is köszönhető. Szóval, hogy azért az egy nagyon alapvető szint, hogy elfogadjuk, hogy a testünk az aszimmetrikus és nem szimmetrikus. Önnel volt már olyan élmény, hogy erről hosszan kellett pácienssel beszélnie?
Természetesen igen. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon-nagyon fontos bizonyos határok betartása, hiszen valóban, ahogy azt ön is kiválóan mondta, testünk nem tökéletes, bizonyos aszimmetriát mindig tartalmaz. Azonban nagyon fontos, hogy ez a funkcionális szolgálatában álljon. És egy bizonyos pokot meghaladó aszimmetria esetén ez már valóban szexuális problémákat, illetve akár problémák a sportolásban, vagy akár a mindennapi tevékenységben is okozhat, illetve bizonyos ruhák hordását azt lehetetlenné teszi, illetve kényelmetlenné teheti.
Még egy dolgot szeretnék ide vonni, ez pedig a COVID, hogy az öt évben ez is beletartozik, amiről beszéltünk, ugye, hogy kiugrásszerűen növekedett az intimplasztikai beavatkozások száma. A COVID az mit művelt az emberekkel, hogyha esetleg ez ide volt? A kutatás kitér-e erre bármilyen módon?
Alapvetően nem. Tehát a kutatásban magának a COVID hatását az ilyen idő beavatkozásokra nem vizsgáltuk. Én azt gondolom, hogy alapvetően maga a COVID az erre kifejezett közvetlen hatással nem volt. Tehát ha megnézzük az elmúlt 15-20 év intimplasztikai beavatkozások számának növekményét, akkor a COVID ideje alatt igazából nagy ugrás nem következett be. Ez egy folyamatos növekedés, amit az elmúlt években látott.
Kell-e nézni különbségeket a kontinensek között? Szóval akár az Egyesült Államokban, akár Európában vannak-e trendek, amiket így érdemes külön választani?
Mindenképpen én azt gondolom, tehát nyilván a nyugati kultúránk, ahol nyilván szabadabban és tabumentesen tudunk a szexualitásról nyilatkozni, ott teljesen más egy jelenlegű plasztikai beavatkozásnak a megítélése, mint mondjuk egyéb akár muszlim országokban. Úgyhogy nyilvánvalóan óriási különbséget mutatkoznak ebben. Nyilván köszönhetően az, hogy ki az Egyesült Államokban kimagaslóan magas az ilyen jellegű beavatkozások száma, és jelentősen növekszik évről évre a beavatkozások száma, de ezt a trendet és ezt a narratívát követi gyakorlatilag most már az Európai Unió legtöbb országa is, így lassan Magyarország is, habár Magyarországról hivatalos adatok jelenleg nincsen.
Mikor lesznek?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó feladat lenne, akár nekünk, vagy bárki másnak, hogy erről egy retrospektív, pár évesről elő kutatást végezzen. Mindenképpen itt lenne az ideje, úgy gondolom.
A keleti országokkal mi a helyzet? Most említette, hogy vallásilag ez hol tud elválni, viszont akár ázsiai országok, India, Kína, akár Japán, ezek az országokból van-e bármi statisztika?
Sajnos ezen országokról nincsen. Indiából van, Kínából, illetve Japánról nem tudok. Indiában szintén, ha bár az Egyesült Államok tendenciáját nem teljesen követő, de ott is egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutató műtéti beavatkozás számról beszélek.
Dr. Géczi András Mihállyal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Premium. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Köszönöm a figyelmet. Andor Tóth Annát hallották, további szép